Jó estét kívánok hallgatóinknak! Ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ebben a műsorban folytatunk egy olyan témát, amit néhány műsorral ezelőtt elkezdtünk. A szókincs nagyságáról beszéltünk, először a beszélt nyelvekben, körülbelül hány szót használnak a hétköznapi beszédben az emberek. Utána pedig egy külön műsort szenteltünk a kínai írásnak, abból a szempontból, hogy ott hány írásjegy van, hogyan kombinálják az írásjegyeket, hogy ez hogy függ össze a szókincs nagyságával.
Hogy igaz-e, hogy minden írásjegy egy szó.
Így van.
És nem igaz.
És a mai műsorban azt terveztük, hogy egy másik fajta jelrendszerről beszélünk, ami hát nem az írásokhoz, hanem a beszélt nyelvekhez áll közelebb, viszont nem a hang a közege, nem beszélt nyelv, hanem vizuális, jelelt nyelvekről van szó. Ilyen rengeteg van a világon. A siketek használják őket elsősorban mindenfelé, természetesen Magyarországon is, minden hallgató szerintem találkozott már vele. És úgy döntöttünk, hogy megkérdezünk egy szakértőt arról, hogy a jelnyelvnek milyen a szókincse, mekkora, mi hogyan áll össze, mikből tevődik össze, és így tovább, mert szerintem kevesen ismerik ezeket a tényeket. Ezért felhívtuk Rácz Engelhardt Szilárdot, aki jelnyelvkutató, az elmúlt 10 évben a siketek kétnyelvűségével, a jelnyelv és a hangzónyelv kapcsolatával foglalkozott. A Hamburgi Egyetemen szerezte meg a doktori fokozatát a jelnyelvi intézetben, és a jelnyelvekben használatos szájmozgásokról írt a disszertációját érdekes módon. Most pedig a Veszprémi Pannon Egyetemen tanít, talán kutat. Szilárd, itt vagy ugye a vonalban?
Igen, igen, itt vagyok.
Akkor a kérdés nagyjából hallottad, tehát az a kérdésünk, hogy ugye arról volt szó, hogy az ember, legalábbis így szoktuk tanítani, hogy a beszélt nyelv szókincse, a hétköznapi beszédben használt szókincs az olyan körülbelül 3000-es nagyságrendű szó, amikor még a szakszavakat, speciális kifejezéseket nem számoljuk. Hogy van ez a jelnyelvben?
Igen, először is üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Nagyon nehezet kérdezel, mert igazából szerintem ez még nincsen ugye annyira kiépülve a jelnyelvi dokumentáció, hogy ezt pontosan bárki igazából megnézte volna, de szerintem én azt mondom körülbelül, hogy ez hasonló, tehát ez a 3000-et mondtál, ugye?
Igen.
Valamikor pár évvel ezelőtt néztem utoljára, van egy internetes jelnyelvi szótár, és ahol nagy buzgón gyűjtötték a jeleket, és akkor olyan 1500-2000 körül jártak, de hát ugye az nem fedi azt, hogy most ugye hány jelet használnak a valóságban Magyarországon. Hát szerintem kiindulhatunk abból egyelőre, hogy körülbelül hasonló mennyiségről.
Azt képzelné az ember, mint laikus, hogy kevesebb a szinonímáknak, vagy a közeli szinonímáknak a finom különbsége a jelnyelvben. Megmondom, hogy mire gondolok.
Igen.
Hogy a pohár, a bögre, a stampedli közötti különbséget, amit ugye a mindennapi nyelvben ki tudunk fejezni, vagy lábos, fazék, serpenyő, tepsi között, ugye, amik hát nagyjából ugyanaz a dolog, csak egy kicsit más az alakja, a célja. Igaz-e az, hogy a jelnyelvben hát csak egy bizonyos közelítéssel úgy egy jel van ezekre, aztán meg kell érteni, hogy most lábos vagy fazék?
Igen. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert talán el lehet ezen keresztül képzelni, hogy a mondjuk a magyar jelnyelvben más, tehát az árnyaltság az máshogy vetül ki, úgymond. Tehát lehet, hogy mondjuk, amit ugye meg lehet ragadni azzal, hogy hányféle szinoníma van körülbelül hasonló tárgyakra, aminek picit más a formája. Ez nagyon sok szempontból a jelnyelvnek az a tulajdonsága, hogy direkt ábrázol ugye vizuálisan megjelenő dolgokat, nagyon sok árnyaltságra ad okot, vagy a lehetőséget, csak ezt nem biztos, hogy így laikusként észrevesztjük. Tehát azt mondom, hogy gyakorlatilag hányféle ház van, vagy ugye rengetegféle, és hányféle lábos, vagy hányféle asztal, és ez bizony ezeket nagyon sok, tehát mindig az szövegösszefüggésben az adott szituációban, mit tudom én, megjelenő tárgynak a pontos pontos leírásával találkozunk, és igenis van sokféle változatosság, csak ez egy picit más, hogy más szerepet kapott, vagy talán nem tudom, mennyire volt az érthető.
Igen, végül is persze te joggal mondod, hogy amikor én azt mondom magyarul, hogy ház, hát akkor a legkülönbözőbb dolgokra használom ezt, ugye kicsire, nagyra, kunyhóra és bérpalotára egyaránt. Tehát igazad van, lehet, hogy nem szabad számon kérni egy másik jelrendszeren, mint például a Siketek jelrendszerén, hogy miért nincsen benne kis kanál és nagy kanál, amikor magyarul van. Mondd, van-e, hogy mondjam, akkor lehet azt csinálni, hogy a lábos úgy különböztetem meg, hogy az alacsony fazék, tehát hogy ilyen körülírásos módszerek léteznek?
Igen, meg hát alapvetően azt nagyon jó, hogyha mindenki megérti, hogy igazából azáltal, hogy a jelnyelvnek van egy olyan eszközkészlete, amelyet direkt módon tud ábrázolni, leképezni dolgokat vizuálisan, ezért egyszerűen tényleg arról van szó, hogy különböző formajelölések vannak, tehát nyilván megfogok, tehát azáltal, hogy mondjuk kislábos vagy nagylábos, van-e füle vagy nincs füle, máshogy fogom ezt megjeleníteni. Na most itt egy dolgot szeretnék tisztánlátás kedvéért megemlíteni. Az egyik, tehát az arról van szó, hogy vannak olyan elemei a jelnyelveknek, amelyek megfelelnek a hangzónyelvi szavaknak. Ott valóban azt lehet látni, hogy mondjuk ha van egy bögre vagy pohár, tehát valami ivó alkalmatosság, annak mondjuk lesz egy vagy kettő vagy háromféle változatban élő formája, de egy jelnyelvi mondatban ehhez hozzájön még az, hogy amikor az a konkrét pohárról beszélek, hogy ez pontosan hogy néz ki, vagy mi a mérete, mekkora mérete, ezeket meg tudunk külön mutatni. Erre nem olyan elemeket használ a jelnyelv, mint a szavakat, a szavak a hangzónyelvben.
Tehát nem azt mondod, hogy kicsi vagy nagy, hanem a mutatás a gesztusban magában benne van, hogy nagyobbra mutatod, meg kisebbre. Az a baj, hogy ez rádióműsor, tehát nem tudjuk jól illusztrálni.
Jó, várjál, olyan, mint hogyha a hangzó nyelven én azt mondanám, hogy van nagy pohár, és nagy pohár.
Mondunk is ilyeneket egyébként.
Ez egyébként szerintem most amennyire rádión keresztül lehet láthatja, miről van szó.
Igen, tehát akkor értettem a gesztusnak, vagy hát a kézmozdulatnak a mérete, az tulajdonképp egyben jelzi, hogy a dolog mekkora, most nagyon leegyszerűsítve.
Csak valahogy azt nem szabadna összekeverni, hogy mármint, hogy a hallgatók számára tisztázzuk ezt a dolgot, hogy a jelnyelv az nem mutogat, nem most mutasd meg játék, ahogy mondani szokták, hanem ezek extra elemek, amiket a vizuális közeg miatt lehet használni, tehát ezekre mód nyílik, de az nem jelenti azt, hogy ebből állna a nyelv. Ugye ezt te is mondtad, hogy ez egy külön komponens tulajdonképpen, hogy a szavak mellett. És még van az arckifejezés is, nem? Tehát ha például arra gondolok, hogy valaki szomorú, vagy elszontyolodott, vagy elkeseredett, vagy ugye erre is vannak szinonimák a hangzónyelvben, akkor ezt nyilván a például arckifejezéssel lehet illusztrálni, hogy pontosan milyen lelki állapotra utal az ember.
Ez így van, az intenzitást, vagy az, hogy tényleg, tehát igen, tehát ezeket az árnyaltabb dolgokat, ezeket közvetlenül meg lehet mutatni. Na most ez egy nagyon érdekes téma, mert hát ugye a lényeg az, és igazából ez egyik üzenet, amit mindenki az a vihet, hogy nagyon sokrétű jelkészlet. És valóban vannak olyan csoportok, amelyek inkább olyanok, úgy viselkednek, mint a szavak, is vannak olyanok, amelyek vizuálisabbak, és ezeknek megvan egy szabályszerűsége, tehát van egyfajta konvenció, hogy mikor, mit, hogyan használok, és milyen sorrendben. Tehát, hogy igazából ez pusztán azon le lehet mérni, hogy itt nem csak úgymond mutogatásról van szó, és hogy egy rendszer van mögötte, hogy nagyon nehéz ezt megtanulni, hogy mikor használok úgymond.
Most nagyon nehezet fogok kérdezni, mert hogy mi most nem vizuális közegben vagyunk. Igen. Tudnál példát mondani egy ilyen konvencióra, anélkül, hogy a hallgatók látnák, hogy miről van szó?
Tehát egy konvencionális jelre, vagy egy
nem, arra, hogy azt mondod, hogy konvenciói vannak annak, hogy mikor melyiket használjuk.
Értem. Igen, alapvetően mondjuk mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk van egy olyan mondat, hogy a poharat leteszem az asztalra, akkor általában mindig az van, hogy van mondjuk az adott tárgyat, vagy az adott fogalmat megnevezem. Tehát az a megnevezés, ez általában az, ami olyan jeleket történik, amik a szótárban is úgymond megtalálhatók. Tehát lesz ott abban a mondatban a pohárnak a jele, amit azért a formai szempontból végül szinte mindenki körbe ugyanúgy jelel, lesz az asztalnak a jele, és gyakorlatilag utána pedig ezután általában jön egy ábrázolás, amikor mondjuk már ugye a leírt téri környezetben, akkor megmutatom, hogy most nagyon egyszerűen kifejezzem, azt, hogy hogyan teszem le azt a poharat az asztalra. Tehát van az, hogy elmondom, vagy elmesélem, és megmutatom. Ez például egy ilyen gyakori szabály.
Köszönjük ezt, de miért van az, hogy a villamoson tegnap is láttam egy sikert házaspárt, és szorgalmasan beszélgettek egymással, kézjelek segítségével, és egyetlen mukot se értettem abból, amit beszélnek. Hát ha azért ez olyan vizuális volna, hát valahogy azt képzelné az ember, hogy akkor azt úgy érteném, nem? De hát miért van az, hogy egyáltalán nem lehet érteni?
Igen, hát ez valóban érdekes egyébként attól függ, hogy miről van szó. Tehát vannak olyan úgymond szövegtípusok, mondjuk, hogyha teszem azt, mondjuk egy hírműsort valaki jelel, vagy tehát olyan helyzetek, amikor jóval több lexika, vagy ilyen szótári jel van. Tehát amit, ha nem tudom a jelentéset, akkor nem fogom tudni kitalálni, ami kevésbé képi. Akkor van mondjuk nyilván, ha mondjuk elmesélek egy vicces történetet, mondjuk két kutya, hogy szaladgált és játszott a labdával, akkor talán el lehet képzelni, hogy ezt a játékosságot, ahogy a térben mozognak a dolgok, azt mondjuk inkább ilyen ábrázolás technikával jobban meg lehet jeleníteni, és akkor tehát szerintem olyat is átért már mindenki, aki laikus, hogy egy picit valamit elcsípett belőle, mert az valahogy nagyon képi volt.
Tehát ebbe igazán, igen.
Ez egy kontinuum, tehát mindegyikből van, és ezek tehát vagy szerencséd van, vagy nem, hogy éppen mennyire, de alapvetően nem fogod érteni, tehát ez, ha nem tanulod meg, akkor nem fogod érteni.
Na de miért van ez? Hát aztán hinné az ember, hogy a jelekből valahogy úgy látni lehet, hogy ők mire vonatkoznak. Miért ilyen furcsán absztraktak, és azért mondta Laci a műsor elején, hogy a kínai írás után tértünk rá erre a témára, mert ugye elvileg ott is azt képzeljük, hogy mit tudom én, van-e a fa, meg a zöld, és akkor azt gondoljuk, hogy az együtt azt jelenti, hogy zsenge fiatal, mert ugye a zöld fa. Na most azt mondta a Bartos Huba, hogy hát ehhez lehet, hogy 3000 évvel ezelőtt így volt, de hát most már olyan úgy leegyszerűsít, tőttek. Hát szóval, hogy már senki nem ismer rá, néhány kivételtől eltekintve, jó, van egy ilyen kétlábú figura, és az tényleg embert jelent ma is, de hogy magyarán mondom, hogy absztrahálódtak. Ez történt a jelnyelvben is?
Teljes mértékben erről van szó, ez egyébként egy nagyon sokakat foglalkoztató jelenség, tehát itt tényleg az van, hogy tehát ha belegondolunk, hogy hogyan jöttek létre a jelnyelvek, amiket ma már ugye kutattak és ismerünk, amikor ugye valamilyen módon sikert közösség létrejött, akkor elkezdtek kommunikálni, és nyilván a nagyon képi, nagyon gesztikulárisból ugye aztán generációk elteltével jöttek absztrakt jelek is, és gyakorlatilag van, ami, tehát vannak olyan jelek, mondjuk mondok egy példát, hogy mondjuk hogyan lehet elképzelni ezt az absztrakciót, tehát mondjuk csak egyfajta példa, hogy mondjuk mondjuk azt mondom, hogy motor, el lehet talán képzelni, hogy ki mindenki, aki nem ismeri a jelnyelvet, hogy mutatná, hát mondjuk valahogy a motornak a kormányát esetleg, vagy az, hogy hogyan vezetik azt a motort.
Jó, hogy a motorkerékpárra gondolsz.
Igen, igen. Így van, a motorkerékpárra, bocsánat. És hogyha mondjuk, tehát éppen ezt még pár évvel ezelőtt egy jó példát hallottam, amikor mondjuk elkezd megváltozni a készforma, amikor mondjuk nem azt a zökölbe szorított kezet lehet elképzelni, ahogy valaki fogja a motorkerékpár kormányát, hanem mondjuk egy ilyen Y készforma lesz, ami a hüvelykúj, kisújat jelenti, és gyakorlatilag így ez egy gyakori készforma, és ez az adott jelnyelvben vannak ilyen készformák, és egy idő után ez egyre kevésbé lesz képi. Igen. Egyre kevésbé, egyre jobban illeszkedik ahhoz a forma készlethez, amivel a jelnyelv, vagy amit a jelnyelv ráúszít az éppen beérkező képi anyagra.
Hát ahogy általában ugye az új szavak szoktak viselkedni a nyelvekben, és például ez a motorkerékpárnak a lassú változása, ez, hogy így mondjam, a szemünk előtt zajlott le az utóbbi évtizedekben?
Hogy ennél a példánál mi a helyzet, azt nem tudom, de gyakorlatilag jelenleg is folyamatosan folyik ez a jelenség. Van egy érdekes csoport, amit úgy hívnak a jelnyelvben, hogy klasszifikátorok. Ezek pontosan olyan elemek, amelyek nem teljesen, tehát nincsenek benne a szótárban, mert nincsen pontos jelentésük. Mondjuk teszem azt, mondjuk ha egy gömbölyű tárgyat leírok, akkor ugye az lehet még sok minden. Viszont gyakorlatilag van egy olyan folyamat, amikor valahogy mondjuk abból a gömbölyű testből kialakul egy használat során mondjuk egy konkrét jelentésforma, tehát lesz belőle egy labda. Ez sokszor együtt jár azzal, hogy mondjuk a labda hangzónyelvi szónak az artikulációja is megjelenik, de lényeg az, hogy picit konkrétabb lesz a forma, és gyakorlatilag ugyanakkor viszont attól még megmarad a lehetőség, hogy egy gömbölyű tárgyat lehet jelelni, és más szöveg összefüggésében máshogy van. Tehát van egy folyamatos mozgás, hogy vannak olyan jelek, amelyek képiek, amelyek jobban stabilabb, állandóbb részei a jelnyelvnek is, és ezek vannak, amelyek ugrálnak igazából a kettő között. Tehát ez folyamatosan zajlik, ez a lexikalizációnak nevezett, és nyilván a nyelvtanban is ugyanennek megfelelően a grammatikalizáció, ez az, hogy kiüresednek ezek a képi jelenségek, és esetleg absztraktabbak lesznek.
Hát ahogy a hangzónyelvben is előfordul ezzel párhuzamosan a kiüresedés és
a névutók, névutókból, ahogy a sapja, igen. Ahogy mondjuk a ragok lesznek, ez hasonló folyamat. Ez
segédigék, igen.
Figyelj, a kínai írásnál arról is volt szó, hogy azért a kínai jelek többsége vagy önmagában is összetett, az már maga az írás egy is több részből áll, de a szavaknak egy jelentős része is összetett, tehát két írásjeggyel lehet őket leírni. Mennyire vannak összetett jelek a jelnyelvben?
Vannak, tehát mondjuk most nem tudom, hogy általában inkább absztrakt fogalmakra jellemző, hogy a hangzónyelvben a gazdasági válság az mondjuk két szó, de mondjuk jelnyelvben hasonlóképpen működnek, hogy akkor van a gazdaságnak meg a válságnak a jele, és akkor ez egymás után van, ugye vannak ilyen összetételek, van egy, kettő, három jeles összetétel.
Jó, ez nem olyan meglepő, de mondjuk a kisebbek, a vasút meg a rendőr például, azok is ugyanúgy vasút és rendőr.
Igen, hogyha ebbe az irányba menjünk, akkor azt lehet mondani, hogy azért van olyan speciál, a rendőrnek van egy olyan jele, hogy rendőr. Na most itt az ilyen típusú jeleknél, ahol elválasztható még a rend és az őr jel külön, és ez felismerhető, érezhető egyfajta hangzónyelvi hatás. Tehát azáltal, hogy mondjuk a magyar beszélt nyelvben is, ugye ez így van, a siketek valamennyire ismerték, ez megjelent így a jelnyelvben, tehát átvették ezt a képzést, vagy ez összetételt alkotását. Ugyanakkor viszont nagyon sok esetben gyakorlatilag egy adott kép van, amit ábrázolnak, amit nem lehet tovább bontani.
Értettem. Tehát mint hogyha nem rendőrnek, hanem mondjuk zsarúnak neveznénk, igen, amit nem igen. lehet bontani.
Igen, csak itt általában a jelnyelvek a képszerűséggel operálnak, tehát hogyha valamilyen képi jellemzője van mondjuk egy prototípus rendőrnek, egyébként itt jön az, hogy nem tudom, hogy a magyarban így van-e, de mindesetre a németben a rendőr, a német jelnyelvben a rendőrnek a csendőr sisaknak a képe az egyik jele.
Pedig tehát, már nem hordanak csendőr sisakot, igen. Ugye?
Itt tehát más, a kívülállók egyáltalán nem ismerik fel, hogy mi
jó, hadd mondjam meg, hogy a Kresszben a vasúti átkelő helyet egy gőzmozdonynak a képe jelenti, holott már nem közlekednek gőzmozdonyok, de valahogy mindenki tudja, hogy azért az ugyanaz.
Egyébként annyiban is emlékeztet ez a kínai írásra, hogy elmondta Bartos Uba a múltkor, hogy amikor tanulnak a gyerekek írni, a kínai írásjegyeket tanulják, akkor sokszor elmesélik nekik azt, hogy az valójában milyen piktogramokból, milyen képekből, vagy milyen hangjelölőjelből tevődik össze, de ezt nem kell feltétlenül tudniuk, ez csak érdekességként, vagy a megjegyzés megkönnyítésére tanítják, és én úgy vettem észre, hogy a siketeknél is így van, hogy nagyon sok jelnek ismerik az eredetét, annak ellenére, hogy már régen nem ismerné fel egy kívülálló, hogy abból ered, de ők valahogy szeretik így emlegetni, hogy ez azért ez a jele, mert innen és innen származik.
igen, ez egy kulturális tudás gyakorlatilag, amit átadnak.
És szerintem sokkal inkább tudják, mint mi a beszélt nyelv szavairól szerintem.
Vagyis, hogy etimológiájuk van a jelnyelvi jelenlemeknek.
És többen ismerik a beszélők közül az etimológiát, mint a hangzó nyelveket beszél. Nekem ez volt az érzésem.
Meg tudom erősíteni, hogy ez nagyon sokszor téma az, hogy melyik jel honnan jött, ezzel én is sokszor találkoztam, igen. Bár itt megjegyzem, hogy nagyon sok tehát esetben nem lenyomozható, tehát sokszor megosztanak a vélemények, azért ugye ebben van egy ilyen kis népetimológia.
Ja, persze.
Abban a szempontból, hogy bizonytalan.
Figyelj, láttam a napokban egy dán filmet, ahol szerepelt egy siket szereplő és jelelt, és fölismertem egy csomó jelet, amit a magyar jelnyelvben is használnak. Az miért van? Ezek közeli rokonok, ezek a jelnyelvek Európában? Vagy miért van az, hogy én fölismerem, ott ugye közben feliratozták, hogy mit mutat az illető, és ezért én láttam, hogy hát hiszen a dolgozik, az ugyanúgy van, mint a magyar jelnyelvben, hogy a segít, az ugyanúgy van, mint a magyar jelnyelvben. Ez miért
ha
van?
Dánul beszélt volna, hangzó dánul, akkor egy szót sem értettem.
Ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően azért azok a jelek legalábbis, amiket ugye szavaknak megfelelítettünk, azok azért tényleg mások az egy különböző jelnyelvekben. Nyilván van egy-két, főleg a gyakoribb jelek, ezeket között lehet hasonlóság. Azért valamennyire Európában is megfigyeltem a német jelnyelv, az osztrák jelnyelv, hát franciával nem volt annyira kapcsolatom, de tehát hogy vannak azért hasonló jelek, de igazából ez egy-egy jel is, mondjuk az is, tehát mondjuk ugyanakkor viszont egy országon belül is ugye van többféle, tehát mondjuk ha Magyarországot veszik, ugye van 7 féle nyelvjárás, Németországban mondjuk például jóval több, ott a déli és az északi jelek nagyon sokszor különbözőek, tehát hogy lehet, hogy találsz hasonló jeleket, valahogy ezek átszivárodtak egyikből a másikba. Ilyen téren egyébként érdekesség, hogy az amerikai jelnyelvnek is megfigyelhető a dominanciája, hogy mondjuk az angolnak is a beszélt nyelvek között, hogy nagyon sok jelnyelv átvesz például az amerikai jelnyelvből jeleket. Tehát vannak ilyen jelenségek, de ugyanakkor a különbségek ugyanúgy megvannak.
És az amerikai jelnyelv például az nem európai eredetű? Vagy ezt nem lehet tudni?
Hát lehet. Az amerikai jelnyelvnek a születését az úgy szokták leírni, hogy gyakorlatilag Franciaországban ilyen működött oktatási módszert átvitték Amerikába, és akkor gyakorlatilag megjelentek a francia jelek is ezzel együtt, ahogy az oktatásban, a siket oktatásban megjelent a jelnyelv, plusz ott voltak helyi változatok, amelyek természetesen ott keletkeztek, és ennek a keveréke lett az amerikai jelnyelv. Tehát vannak hasonlóságok, néha meglepően, de egyébként ez eléggé egy még felfedezetlen terület, hogy milyenek.
Szóval arról nincs szó, hogy ők egymást megértenék, mondjuk egy dán meg egy amerikai, vagy egy dán meg egy francia.
Hát ez attól függ, tehát hogyha mondjuk a dán nyelnyelv használó, dán jelnyelvet használ az amerikai, vagy nem tudom, és mindenki a saját jelnyelvén fejezni ki magát, akkor nem lenne teljesen, tehát nem lenne érthető legfeljebb. Tehát ami segítene, az a vizuális. Viszont van-e erre is egy megoldás? Például nemzetközi események során használnak egy nemzetközi jelnyelvet, ami nem más, mint gyakorlatilag kiszedik azokat a erősen képi jeleket a lehetőségek közül, és esetleg még belekevernek néhány amerikai
ez biztos,
akkor ezáltal lesz érthető.
De erre biztos ezt külön tanulni kell, és csak kevesen tudják, gondolom, mert ez egy külön képesség.
Igen, hát ez így van, és ez a tolmácsok között is egy elég nagy presztízsű munka, aki nemzetközi jelnyelv tolmács, aki ezt megtanulta, mert ennek is azért, ez egy kicsit inkább egy picit szaknyelv, azért nyilván a szókincse vagy a jelkincse is behatárolt, mert de megoldható a kölcsönös érthetőség, főleg, hogyha ennek volt ilyen élménye, többféle nemzeti fiai összetalálkoztak, siketek nagyon jól meg tudták érteni egymást, mert tudnak egymáshoz alkalmazkodni, de ez a képiséggel kapcsolatos inkább.
És ez olyanokra is igaz, akik teljesen más kultúrában, ugye vannak például Afrikában is, meg a föld minden pontján jelnyelvek, velük is, vagy ez csak ilyen Európán belüli? módszer.
Igazából van egy kapocs, a összességében van egy kapocs a jelnyelv használó siketek között. Tehát én nekem is volt szerencsém már látni különböző, a világ különböző pontjáról jött siketeket egymással jelenni több alkalommal is. És gyakorlatilag egyrészt azért hozzáteszem, hogy akikkel így találkoztam, azok valamilyen szinten ismerték az amerikai jelnyelvet. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az mindenkinek segített, hogy valamilyen szinten ezeket a jeleket ismerte, de ezzel együtt, meg a képviséggel együtt megvan az a képességük, hogy egyszerűen tudnak egymáshoz alkalmazkodni, és a szituációnak megfelelően meg tudják magukat értetni. Ez nem egyenlő azzal, hogyha mondjuk az egyik a gánai jelnyelvet használja, a másik a magyart, és akkor már nem lenne meg ez a kölcsönös érthetőség.
Világos. Egy kis szünetet kell most tartanunk, nem tudom, ráérsz-e még, hogy folytassuk a szünet után.
Szívesen itt vagyok, ráérem.
Jó, akkor egy pár perc szünetre visszavonulunk, utána találkozunk. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Van nekünk egy üzenetrögzítős telefonunk, ahol kérdéseket lehet feltenni a műsor Facebook oldalán, és lehet egyébként, de ez a szám, ez a 30-as 183-7007 telefonszám. Ezt most a műsortól függetlenül mondom, ezen lehet üzenni nekünk, de a mai műsor az arról szól, hogy a siketek által használt jelnyelvek jelkészlete hogyan áll össze, milyen fajta jeleik vannak, mennyire lehet ezeket kívülállónak megérteni, mennyire tükrözik közvetlenül a szavaknak az értelmét, ugye hallottuk, hogy nem nagyon. Beszéltünk arról is, hogy a különböző országok siketjei megértik-e egymást valamennyire, és hát nem túlságosan, vagy tanulniuk kell azt, vagy gyakorolniuk kell, hogy megértsék egymást, ha jól értem. Ugye?
Igen.
Igen, hát valamilyen szempontból jót tesz, azok nagyon jól tudnak nemzetközi szinten is mozogni országok között, akik ezt sokat teszik, és ők valóban könnyebben kommunikálnak, mint hogyha valakinek nincsen ilyen tapasztalata.
Tehát gyakorlatot igényel, és mivel az eszközök az hasonlóak, amiket mindenütt használnak a siketek, ugye, tehát nyilván meg tudják tanulni egymás jelhasználatát.
Igen.
Hadd kérdezzek valami nagyon egyszerűt, és talán nem is tartozik ide. Miért mondjátok ti, és mondom én is udvariasságból így, hogy siket, mikor a mindennapi életben süketnek szoktuk mondani? Van ennek valamilyen különbsége, Szilárd?
Igazából azt hiszem, ma ezt azért használják, mert valamilyen módon a magyar nyelvben így a süket az viszonylag negatív értelmű, sokszor esetleg pejoratív értelemben használható, uh-huh. És emiatt egy különbségtétel tesznek, élnek, és ugye a siket az valóban inkább a mondjuk jelnyelvhasználót, a kulturális kisebbséghez tartozott jelölés gyakorlatilag. Ez egy, ha tetszik, egy mesterséges megkülönböztetés, ami jelzi azt, hogy mi tehát nekünk más az identitásunk, nem szeretnénk magunkat ettől a pejoratív értelmű süket szótól kicsit mentesíteni. Egyrészt, másrészt viszont azért már az 1800-as években is gyakorlatilag van egy dokumentációt is, létezik a siket szó.
Igen,
nem
igen,
tudom,
igen.
Hogy annak idején egyszerűen lehet, hogy az ott egy teljesen semleges
hát
szó. Nem, ebben nem vagyok benne.
Hát azt hiszem semleges volt.
Azért tegyük hozzá, hogy amikor pejoratív értelemben használjuk, akkor nem a hallássérült vagy nem halló emberekre használjuk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez egy süket duma,
hát
akkor annak semmi köze ahhoz, aki nem hall. Tehát a pejoratív értelmét könnyű lenne külön választani a...
Hát igen, mindegy. Igen. Mondd, Szilárd, képzellek egy szituációt, te ülsz a villamoson, és a melletted levő ülésen egy házas pár siketek, jelekkel beszélgetnek, és észreveszed, hogy azt mondják, hogy a következőnél szálljunk le, mert az a nyugati. És te rájössz, hogy ez tévedés, mert a következő az még a Jászai Mari tér lesz, és nem a nyugati. Ekkor meg tudod csinálni, hogy odafordulsz hozzájuk, és jeleled neki, hogy kérem, ne szálljanak le, mert ez még nem a nyugati. Ilyen előfordulhat? Vagy ilyen helyzet? Mi, ugye a hangzónyelvben ilyet csinál az ember, ugye, hogy elnézést kérek, hogy közbeszólok, de önök rosszul mondják, ne szálljanak még le.
Most elsősorban a viselkedésről, a kulturális viselkedésről kérdezel?
Tehát, nem, hanem hogy be tudsz-e kapcsolódni az ő jelnyelvi társalgásukba.
Értem. Ez mondjuk én esetemben, aki a jelnyelvet idegen nyelvként tanulta felnőtt korában, valamilyen szintig, ameddig tudta és akarta. Én nekem attól függ, hogy mennyire fókuszálok rájuk, tehát hogyha gyakorlatilag valamilyen szinten minden idegen nyelvet, tehát jobban ugye oda kell figyelnem, hogy mert nagyon könnyen ki tudom szűrni. Egyébként, de abszolút lehetséges, és volt nagyon sokszor ilyen példa.
De van ennek egy gyakorlati nehézsége is, hogy fel kell tudni hívni magadra a figyelmüket, és mivel ők nem hallanak, ezért csak vizuálisan tudod, vagy érintéssel tudod.
Meg kell bökni a könyöket, ugye?
Igen, hát itt ezek a gátak, ezek le omlanak egy idő után, tényleg nagyon egyszerűen oda lehet legyinteni kézzel, akár lábbal, hogy attól függ, mennyire fontos a dolog, hogy hol szálljanak le, vagy meg lehet őket érinteni. Nekik ez természetes, tehát ők nem fognak meglepődni, ha nem zavarja a többségi társadalom jelenlévő példányai, hogy reagálnak, akkor ez teljesen működik, tehát ez könnyen. A kapcsolatteremtés az nagyon könnyű igazából.
Igen. Most van egy kényesebb kérdésem is. Volt egy idő, én emlékszem, mikor én gyerek, meg fiatal voltam, még tolmácsoltam, angol gyógypedagógusok jöttek, és nagy tisztelettel nézték az itt folyó gyógypedagógiai munkát, de azt tapasztaltuk a hallásérültek vagy siketek iskolájába, hogy a jelnyelvet mintha úgy tiltották volna, vagy visszaszorítani igyekeztek volna, és hogy arra akarták a gyerekeket nevelni, vagy nevelték is, hogy hát úgy hangokat adjanak. Mi a helyzet? Ez igaz ez?
Alapvetően igaz az, hogy a több mint 150 éve körülbelül azért az oktatásnak a fő célja, hogy a siket gyerekeket megtanítsák beszélni. Egyebek mellett nyilván a tudás közvetítésen túl ez egy nagyon fontos cél, és azért Magyarországon és Európában a legtöbb helyen a hangzó nyelv, vagy a beszélt nyelv elsajátítása az nagyon fontos. Tehát kicsit, ugye, vagy sőt, nagyon is háttérbe szorította a jelnyelvet. A jelnyelv az nem is nagyon volt jelen, mivel gyakorlatilag nagyon sok nyelvpolitikai vagy egyéb hatalmi kérdés is van ebben a történetben. Ez a mai napig bizonyos szempontból nem változott szerintem annyi, hogy ma már azért van egy olyan jelenség, hogy hallásfejlesztés, tehát ma már a technológiai eszközökkel próbálnak eredményt elérni, nem feltétlenül a jelnyelv teljes mellőzésével, de most tehát ez a gyakorlat az nagyon sokféle, Magyarországon is, külföldön is van olyan oktatási intézmény, ahol a jelnyelv valamilyen formában jelen van, de közben a hallásfejlesztés is fontos, valahol kevésbé. Vannak olyan, főleg nyugatabbra, olyan intézmények, ahol viszont elsősorban jelnyelven oktatnak, tehát teljes értékű nyelvként.
De ugye az már nincs, hogy tiltják az iskolában a jelnyelv használatát. Tehát még gyerekkorunkban még volt ilyen.
Ez szerintem már nem helytálló, de igazából erről tényleg a szakmabilit kellene megkérdezni, de szerintem azért ez ma már nem így van. Viszont más kérdés az, hogy gyakorlatilag hány gyerekről van szó, hiszen ezek a siket iskolák, amelyek szegregált intézményként indultak, itt már nagyon kell ki alacsony a létszám, és nagyon sokan járnak a halló gyerekek közé ilyen-olyan módon. Hát ott már ugye a jelnyelv az nagyon nem is jut szóhoz.
Igen.
Ez egy külön jelenség.
Jó, igaz-e az, hogy megint egy másik kérdés, ugye amikor valakinek megsérül az agya, és csökken, vagy elmúlik, vagy romlik a beszédkészsége, ugye ezt afáziának nevezzük, és a hangzó nyelv esetében az afáziának vannak furcsa típusai, például az egyik, hogy tud ugyan magyarul beszélni, de hirtelen olyan, mintha idegen nyelven tanulta volna, tehát azt mondja, hogy bögre letesz asztal én, és nem azt mondja, hogy leteszem a bögrét az asztalra. Tehát nyelvtanilag hibásan, bár érthetően beszél. Na most A másik fajtája ugye olyan, hogy össze-vissza locsog, és szavakat dob össze, de nem érteni, hogy mit mond, mert a letesz helyett azt mondja véletlenül, hogy fölvesz, és az asztal helyett azt mondja, hogy szék. Tehát ide-oda csapkod, mint a kapkodó könyvtáros, aki mindig rossz polcról veszi le a következő könyvet, úgy a szavakat rosszul használja. Tapasztalt ilyesmit az orvostudomány, vagy nyelvtudomány, vagy tudsz erről, hogy aki siket és tudott jelelni, és hát mondjuk agysérülése támad, akkor annál lesz csökken?
Mármint csökken az alatt...
A jelelési tudás?
Igen, hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy nagy vonalakban a jelnyelv afáziás kutatások hasonló eredményre jutottak, mint a hangzó nyelvekben. Ugyanúgy az, hogy a nyelvtan érintett adott esetben, vagy ezek a főbb jelenségek, amit leírtál, ezért nagyjából szerintem hasonlóak. Érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye mondjuk ha például azt mondom, hogy vizuális ábrázolást nézek, vannak olyan jelenségek, vagy olyan afáziás jelenségek, amikor attól függ, hogy melyik része érintett az agynak, hogy például valaki képes lerajzolni, mondjuk egy siket afáziás képes lerajzolni egy térbeli jelenséget, viszont ha arra kérik, hogy jelelje el, azt nem tudja. Elvileg azt mondanánk, hogy az agynak ugyanaz a területeiről van szó, ami vizuális.
De nem.
És nem, mert ott gyakorlatilag a nyelvi sérülés történt, tudott térben tájékozódni, vagy azt meg tudja mutatni, de hogyha a jelnyelvi kommunikációra kerül sor, akkor már ott esetleg a sérülés miatt nem. Tehát vannak ilyen sajátosságok is egyébként, de lényegében nem túlzás azt mondani,
hogy
hasonló.
Hogy ebből arra következtethetünk, hogy az agyunknak inkább az a területe aktív a jelölésnél, mint ami a beszédnél, nem pedig az, ami mondjuk a rajzolásnál, vagy a képek felismerésénél.
Igen, tehát ez a bal és a jobb agyféltekés történet, ezzel kapcsolatban végül is azt lehet mondani, hogy valóban egyrészt a jelnyelv esetében is úgy működik egyrészt az agy, mint a hangzónyelvek esetében, de az is érthető talán, hogy a jobb agyféltekés vizuális képi megjelenítés miatt azért nagyon sok kutatással, ami kimutatta, hogy igenis azért azok aktívabban működnek, vagy máshogy működnek. Tehát ez talán nem is igényel sok magyarázatot, hiszen vizuális nyelvről van szó, tehát talán nem meglepő, hogy azért van.
Én még olyat is hallottam, hogy a párhuzam az, vagy a, nem is párhuzam ez, hanem közösség, vagy azonos jelleg, odáig megy, hogy azok a csecsemők, akik jelölő környezetben beszületnek bele, azok gagyognak is tulajdonképpen jelnyelven. Tehát, ez igaz? Ez jól tudom? Vagy jó?
Igen, tehát gyakorlatilag egyrészt ez a gagyogás, igen, a jelnek a kivitelezése, hogy a kéz mozog, hogy hol, nyilván ugye megvan az alapesetben, hogy milyen kézformát használok, hol vitelezem ki a jelet. Ez ugye ott még sokkal finomabb, vagy kevésbé pontos, és illetve a kézformáknak nincs az a változatossága, tehát lehet, hogy mondjuk van egy kézforma, amit egy kis jelnyelv használó siket gyermek megtalál magának, és akkor mindent azzal a kézformával jelel, és nem érzékeny még ugye azokra a változásokra, amiket megtanul.
És a jelölő szülőktől ugyanolyan spontán módon tanulja meg a jelölést, mint ahogy a gyerek, ahogy a beszélő csecsemő a beszédet.
Ha adva van az a természetes környezet, ahol a nyelves sajátítás végbe mehet, akkor igen. Tehát gyakorlatilag ezek hasonló jelenségek.
Mondd, most megint egy nagyon buta kérdés, de ez sok emberbe fölmerül. Sötétben ezek szerint nem tudnak egymással beszélgetni a siketek?
Ez egy jó kérdés. Hát szerintem meglepődnének a laikusok, hogy mondjuk, hogyha azt mondom, hogy este egy társaság elindul valahova, és még világos van, és ugye besötétedik, és az utcán dumálnak egymással, és hogy meddig megy ez a határ, tehát hihetetlen, hogy milyen körülmények között is képesek kreatívan megoldani az esetet, tehát lehet, hogy a fényviszonyok nem stimmelnek, vagy ugye valami más akadálya van annak, hogy lássam a beszéd, vagy a jelenlő partner, de szóval nagyon-nagyon tágok itt a határok, de nyilván, tehát ugye van egy másik történet, a siketvakok esete, ami ugye egy másfajta rendszer is, itt nem akarom összekeverni, de hogy gyakorlatilag, ahol az érintés, a tenyérbe való ábrázolás, az is fontos, de tehát ugye ez olyan, hogy ez ilyesmi nem fordul elő, valahogy ezt kreatívan megoldják. Tehát ez nem szokott problémát okozni.
Hát én már a saját szememmel láttam olyan siketet, akinek mind a két kezében táska volt, és mégis tudott beszélgetni a másikkal. De hallatlan leleményesek, hogy apró jelek. Tehát nagyon apró jelekből megértik.
Ez olyan, mint mikor mi teli szájjal beszélünk, és valójában hangokat alig-alig képezzük, de ki lehet azt szűrni anélkül. Mondd, Szilárd, te hogy kerültél ebbe a szakmába? Valakid talán siket vagy hallássérült, és így nyílt rá a figyelmed erre a dologra?
Részben igaz ez, amit mondasz, mert az édesanyám nagyot halló, ennyi nagyot halló, nem volt siket környezetben, de valahogy érdekeltem mindig a jelnyelv, vagy ez a világ, tehát amikor valaki találkozik azzal a problémával, hogy nehéz a halló társadalommal kommunikálni, akkor nyilván másik irányba is keres kutat, és ezt én gyerekként valamilyen szinten ezt én végigkövettem, hogy ő érdekelte ez a jelenség, foglalkozott vele, és gyakorlatilag hát ez az a személyes indítatás, meg az érdekesség, a lelkesítés, ami vezetett pusztán, tehát nyelvész, leendő nyelvészként érdekelt a téma.
Mondd, anyád ismerte a jelölést, tehát ő használta ezt?
Egyedül, hát ő otthon nem, illetve halló környezetről beszélünk, tehát ő nem volt közösségben. Járt, ez ugye vidéken volt, Kaposvárra járt jelnyelvtan folyamra, és többször próbált, tehát nagyon sokan vannak, akik gyakorlatilag ugye két világ között ingáznak, és nem nagyon találják a helyüket, és ő is hazahozta valamilyen szinten a jelnyelvet, meg akarta tanulni már felnőttként, de hogy az más, mint amikor tényleg egy siket közösség, vagy egy siket szülnek, siket gyereke születik, ami ugye, tehát az a természetes környezet végig ott van, kíséri a gyerekkorától kezdve a jelnyelv, ez nálunk nem volt. Tehát ez én abszolút, mint bárki más felnőttként próbáltam megtanulni a magyar jelnyelvet is.
Igen. Hát ez nagyon hasonlít arra, ami a hangzónyelvnél van. Hát ugye, hogy felnőttként már nehezebb, meg sose tökéletes.
Pedig lehet, hogy nekünk is lassan meg kell, hogy egyre idősebbek vagyunk, és egyre rosszabbul hallunk, lehet, hogy praktikus lenne nekünk is megtanulni. Hadd térjek vissza egy kicsit a szókincshez, valamit elfelejtettünk még megkérdezni, amit a kínai írással kapcsolatban hosszasan tárgyaltunk, hogy néz ki egy jelnyelvi szótár? Például milyen sorrendben vannak benne a jelek? Van-e valamiféle ABC-jük, hogy milyen szempontok szerint bírják, tudják sorba rakni, vagy én tudnám-e használni ezt a szótárat?
Hát gyakorlatilag van olyan szótár, amit biztos, hogy tudnál te is használni. Létezik Magyarországon is, tehát gyakorlatilag többféle megoldás van. Ha jól emlékszem, 90-es években jelent meg ilyen, hogy a magyar jelnyelv szótára, ez egy ilyen könyvformátumú szótár volt, és ott azt hiszem a készformák alapján is volt a kategorizáció, meg azt hiszem ABC sorrendben is, tehát voltak a jelek, de nyilván itt ugye arról van szó, hogy itt az írott nyelv, tehát a szótárban ugye le volt írva a magyar írott nyelven, a jel is mellette volt a kép, tehát igazából gyakorlatilag használta a magyar nyelvnek a kategorizációs lehetőségeit is. Na most egy kicsit tovább megy, mennek azok a szótárak, amik például mondjuk Németországban vagy Amerikában több helyen fejlesztenek, ahol gyakorlatilag már például a képi megjelenítés alapján van kategorizációk, tehát hogy mondjuk van egy olyan, van egy kép, mondjuk, amit korábban említettem, mondjuk a gömbölyd egy test, ami ugye sokféle lehet, és akkor mondjuk lehet, hogy tehát ugye meg lehet azt keresni, hogy mondjuk csinálok egy ilyen labdaformát a kezemmel, és akkor mondjuk ahhoz tartozik 5-6-7 különböző szótári jel, az egyik a labda, a másik a földgömb, a harmadik, nem tudom micsoda, és akkor gyakorlatilag így lehet bennük keresni, tehát ami is akkor inkább a képi oldaláról kategorizál.
Ez olyasmi, mint ahogy a kínai írásjegyek is bizonyos alapvető vonásfajtákból állnak össze, és akkor azok szerint lehet sorba rakni őket.
Igen, tehát ez egy létező kategorizáció, és tehát ez ugye nyilván azokra a jelekre vonatkozik, amelyeknek a gyakorlatilag van egy konkrét forma jelentés kapcsolata. Tehát van egy általános, nem teljesen kötött képi jelentés, és azon belül, ha az megvan, akkor ugye lehet tehát attól függ főleg, hogy ezek általában szájmozgásban különböznek, tehát hogy mondjuk a labdánál az lehet, hogy ugyanúgy fog kinézni, de az artikuláció, a labda artikuláció találjuk hozzá másiknál a földgömböt, tehát ilyet a hangzó nyelv egyébként szintén bejön a jelnyelvi szótárkészítésben, hogy mondjuk különbségeket esetleg úgy teszünk, hogy gyakorlatilag az egyetlen az artikuláció, a szájmozgás, ami két jelet meg.
Mond.
Nem tudom, hogy sikerült a válasz.
Igen. Ehhez kapcsolódnék, hogy akkor mondjuk a dinnye például az a gömbök közé fog tartozni, vagy a gyümölcsök közé fog tartozni. Tehát, hogy mi a kategória alapja, a gömb alakú dolgok, és akkor labda, földgömb, dinnye, vagy pedig a gyümölcsök, és akkor a banán, a dinnye, a szőlő, amik egyáltalán nem hasonlítanak külsőre, de hát a funkciójukat, vagy az életünkben betöltött szerepüket nézve, igen.
A kérdés végül is micsoda az, hogy melyikbe fog tartozni?
Hát igen, tehát hogy a dinnye az elsősorban gömb, vagy elsősorban gyümölcs?
Igen, hát én azt hiszem, hogy tehát azok a jelnyelvi szótárak is Magyarországon is ilyen van, amelyek nem mondjuk hosszú nyelvi kutató munká áll mögöttük, hanem gyakorlatilag kreativitás, egyszerűség, használhatóság a jelnyelvtanulók számára. Általában mondjuk azok tematikusak, tehát akkor mondjuk esetleg, ha van ilyen, hogy gyümölcs, nem tudom, hogy pont van ilyen, de akkor a gyümölcsnél fogod megtalálni a dinnyét, meg a barackot, és stb. És akkor tehát gyakorlatilag ez egy egyszerűen kereshető, hiszen ugye mindegyik le van írva az oldalon magyar szóval, és ugyanúgy bármelyik, tehát ilyen tematikusan lehet keresni. Ez egy kicsit más jellegű, mint ha valakinek a tudományos kutatás és dokumentáció célja, és egy bonyolult rendszert állít fel, ahol mindenféle apró részletek
igen.
Viszont ez használható.
Igen. Van nekem még egy kérdésem, sajnos az időnk már nagyon rövid, csak próbáljunk meg röviden válaszolni. Az a kérdés, hogy nem furcsa-e az, hogy a siketek, amennyire tudom, nincs a jelnyelvnek írott változata. Tehát amikor ők írnak és olvasnak, akkor csak egy másik nyelvnek, a hangzó anyanyelvüknek, hogy a magyar nyelvnek az írott változatát tudják használni olvasásra és megírásra is. Vagy nincs-e olyan kísérlet, hogy a jelnyelvet valahogy írásban megjeleníteni?
Van egy olyan, a leghíresebbet úgy hívják, hogy sign writing, tehát jelírás, és valóban vannak akik kedvelik, vannak akik elutasítják, tehát vannak ilyen próbálkozások, de azért szerintem az általános gyakorlat az, hogy a jelnyelv az elsősorban egy élő kommunikációs eszköz, hát mint a beszélt nyelv, amit minden napokban használnak, nyilván ma már sok a technológiai fejlődés miatt, ma már ugye sok helyen, hivatalos helyen is látható, de ez egy direkt élőnyelvi kommunikáció azért, és gyakorlatilag van emellett a főleg az írott nyelv, amit ugye viszonylag könnyebben meg lehet tanulni, és a beszélt nyelv kinél megjelenik. De hát ugye itt visszajutunk ahhoz, ami igazából az én kutatási területem, a kétnyelvűség.
Így van.
A siket embereknek a többsége, a jelnyelvhasználóknak a többsége egy kétnyelvű létállapotban lelezik, tehát mindegyik nyelvet valamire használja is kapcsolatban.
De miért mondod, hogy a többsége? Hát akkor mindegyik, nem? Vagy aki nem kétnyelvű, akkor az csak analfabéta lehet, nem?
Igen, tehát igazából a mértéke különböző, tehát nagyon sok színű, tehát attól függ, valaki jobban ismeri mondjuk a beszélt nyelvet, de nem vagy az írott nyelvet, valaki teljesen elzárkózik előle, és csak akkor nyilvánul meg így, hogyha muszáj, vagy tolmácsot fogad. Tehát ez különböző, ugye a tudás, meg a kompetencia, a nyelvi kompetencia nagyon sokszínű, különböző, de a lényeg, hogy valóban egyébként, tehát ugye egynyelvű siket az igazából, egynyelvi jelnyelvhasználó siket az nincsen.
Ez akkor nagyon egyedülálló, különleges vonás a siketek jelnyelvének. Hát nagyon szépen köszönjük az érdekes információkat. Szerintem lehet, hogy fogunk még erről beszélgetni, erről a témáról, mert ez rettentő izgalmas szerintem. Köszönjük a segítséget. Hallgatóinktól pedig elbúcsúzzunk. Legközelebb a jövő héten találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádas Gyáldám.
Viszont hallásra.